Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztőm Kovács Klári nevében is, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát nézzük, hogy az eredetben ki lesz a következő vendég. Dr. Fehér Bencét köszönhetem, a Magyarság Kutató Intézet Klasszika Filológia Kutatóközpontjának igazgatóját üdvözlöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Olyan jó, mert már annyiszor tudtunk találkozni, de még mindig van miről beszélni. A források kutatása és értelmezése a hunok történelméhez lesz a témánk. Már többször találkoztunk itt az eredetben, és ma arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz a hunok történetének kutatása, milyen források állnak rendelkezésre, és nem mellesleg az eredményeket. Mennyire nehéz elfogadtatni a tudományos élet tagjaival. De mielőtt erre rátérnénk, mióta foglalkozik ennek a területnek a kutatásával, és mióta integrálódott be ez a Magyarság Kutató Intézetbe? Hogy képzeljük el?
Hát azt, hogy a Magyarság Kutató Intézetbe a hunok történetét be kellett volna integrálni,
az nem volt kérdés.
Ez nyilvánvaló, hogy ez hozzátartozik több oldalról.
Úgy értettem a kérdést, ugye, hogy nyilván előtte is kutatták, de amikor lett a Magyarság Kutató Intézet, akkor ezzel együtt indult el.
Igen, gyakorlatilag ezzel együtt indult el. Volt egy kis technikai megtorpanás, mert a hunoknak nem lehet úgy nekiállni, hogy az előttük levő népeket ne nézzük meg, tehát volt egy-két év, amikor inkább a szarmaták történetét dolgoztuk föl, és utána jutottunk. Máig.
És az ön pályafutását nézzük, akkor mivel kezdte?
Ön nagyon távolról, Hajdanában az őskorban én ókori római történelemmel foglalkoztam, ami ugye hát Pannóniában összeér a hunkorszakkal, és most hát természetesen egyetemen is tanultam én történelmet, de hogy ezt szakmai szinten művelem, ez csak akkor, amikor a pannoniai kutatásokban így összeért, akkor vált világossá.
Mennyire nehéz kutatni a múltat, a hunok múltját? Milyen források állnak egyáltalán rendelkezésre?
Nagyjából ugyanazok a források, mint a népvándorláskor más népeinél, mégis nehezebb kutatni. És ennek a mi vagyunk az okai, mi kutatók meg az elődeink, mert a legtöbb kortárs népnél egy ilyen 100 év alatt összerakott piramis tetején állunk, és úgy próbáljuk elérni a holdat, a hunoknál meg még a földön, mert hát elődeink nem emelték azt az adathalmot, amire már felállhatnak.
És akkor milyen források állnak rendelkezésre? Mert oké, letisztáztuk, hogy nem könnyű feladat, de azért valamilyen forrásokból csak dolgozni kell.
Én most csak a történeti típusú forrásokról beszélek, természetesen a régészet is forrásokat nyújt, és az antropológia és a genetika is nyújt forrásokat. A történelem írott forrásai, azok döntően két csoportra oszlanak, a nagyjából kortárs források, ezek, amit mi számunkban jön, azok görögül és latinul íródtak, de egyébként a hunokról írtak szírek, örmények, perzsák, szogdok, kínaiak is. Hát a kínaiak természetesen nem az európai hunokról, tehát Attila nevét hiába keresnénk egy kínai krónikában, de előbb-utóbb ezeket nyilván mindet fel kell dolgozni, ha valakinek van elég nyelvtudása hozzá. Másrészt pedig a hunokra vonatkozó népi emlékezet, ami aztán a középkorban, hát a krónikás hagyományban, nem csak Magyarországon, hanem van egy olasz népi emlékezet, német, még egy skandináv népi emlékezet is róla.
Források kapcsán említett különböző nyelveket. Én most, amikor ezt így hallgattam, akkor rögtön eszembe jutott az, hogy oké, rendben, tehát egy forrást olvas a szakember. Mennyire volt nehéz rájönni, hogy amiről olvas, az a hunokkal kapcsolatos? Ez mindig kategorikusan felismerhető volt, vagy azért értelmezni kellett a szöveget?
Nem ismerhető föl, még most is vannak meggyőződésem, hogy viszonylag szép számmal olyan bujkáló szövegek, ahol csak épp azt nem tudjuk, hogy a hunokról szól, pedig már 1000 éve olvastuk. Tehát mondjuk a hun név, népnév az egy meglehetősen elterjedt vált, gyorsan gondoskodtak róla, de azért, amikor megjelentek, akkor egy darabig hajlamosak voltak szkitáknak nevezni őket, más masszagétáknak és más neveken, majd pedig utána a kései forrásokban, amikor visszatekintenek, akkor hajlamosak a későbbi népekkel keverni, és hát vagy az, hogy hosszas történetet írnak a hunokról, és csak a végén derül ki, hogy egyébként avarokra gondoltak, vagy fordítva tesz egy megjegyzést a türkökről, egy mondjuk arab forrás, és csak hosszas elemzés után esik le az embernek, hogy hoppá, ez a hunokról szólt.
Igen, de ahogy nem csak az a kérdés, hogy vajon egy adott szövegben a hunokról olvasunk-e, az is kérdés, hogy egyáltalán abból a korból származik, ezt mennyire nehéz meghatározni.
Maga a szöveg mikorról származik, hát hogyha a szerzőjét tudjuk, hogy ki, akkor nyilván adott, ha nem tudjuk, akkor hát a tartalmi elemek alapján, hogy ki az, akiről úgy beszél, mintha kortárs volna, annak alapján próbáljuk belőni. Ez azért rendszerint szokott sikerülni. Tehát olyan szöveg, amit viszonylag tűrhetően, legalább a századra ne tudna az ember, hogy mikor keletkezett, olyan nem sok van, hogy a szövegek mennyire pontosan tükrözik a kort, az más kérdés, tehát akár csak 100 évvel később keletkezett szövegben is már lehet, hogy elhalványultak a tényleges események, és belekevernek fantáziákat.
A tárgyi emlékekre is térjünk ki. Milyen tárgyi emlékekről beszélgethetünk akkor, amikor a hunok kutatásával foglalkozunk?
Mint minden népnek, a hunnak egy bizonyos régészeti kultúrát hagy maga után. Az inkább csak a 19.-20. századra jellemző egy nagy globális kultúra, amiben egyforma tárgyak vannak. A hun birodalomban még az alávetett népeket is valamilyen szinten többnyire meg lehet különböztetni a törzs hunoktól, nem tökéletesen, azért nyilvánvalóan hunok jellemző tárgyai azok divattá is válnak és elterjednek is. Hát amit mindenki tud, és nem kell különösebben reklámozni, az ugye a hun bronzüstök típusa, amit tényleg Kína határától, hát legnyugatabbra a kataloniumi mező közeléig, mert ott is előkerült egy, lehet követni, de nagyjából az 1930-as évek óta elég jól ismerjük a hun fegyverzetet, hun lószerszámot, hasonlókat is.
Mit tart a legnagyobb eredménynek az elmúlt évekből?
Hoha erre tudnék felelni, az elmúlt években a történeti kutatás nem nagy léptekkel haladt. Nem az én feladatom az areogenetikáról beszélni, ők beszámolnak jelentős eredményekről, még csak meg se tudom ítélni, hogy az mennyire jelentős.
És akkor az ön területéről?
Tulajdonképpen a legérdekesebb, ami az utóbbi években megjelent, az sem ez utóbbi években készült. A legutóbbi nagy jelentős újdonságokat hozó munka az Kmuskó Mihálynak a kötete volt szerintem a pusztai népekre vonatkozó szírforrásokról, de hát ő ezt sok évtizeddel előbb írta, és hát csak posztumusz jóval a halála után tudott megjelenni.
Ezt hogy képzeljük el, ez az írás pontosan egyébként, mit foglal magába?
Ez egy elég vastag gyűjtemény, amiben különböző a 4. századtól 12. századig tartó szír szerzőknek, főleg egyházi szerzőknek a legkülönbözőbb műfajú szösszeneteiben itt-ott előbukkanó leírások, néha csak utalások, néha hosszabb történeti beszámolók, hunokról, türkökről, szeldzsukokról és más keleti népekről.
De akkor menjünk is tovább. Ha már tárgyi emlékekről beszéltünk, a nyelvi emlékek is nagyon fontosak. Hogyan bizonyítják be például, hogy a Tihanyi apátság alapító okiratánál évszázadokkal korábban keletkezett egy szöveg?
Mármint magyar szöveg.
Igen.
Ez nagyon egyszerű, hogyha a nyelvállapota lényegesen régebbi, mint a Tihanyi alapító levél, akkor korábbinak kéne lennie. Valójában, mivel ebből a korból csak epigráfiai típusú emlékeink vannak. Nem is reménykedhet az ember, hogy kéziratot találjon, ezért ezeket maguknak a tárgyaknak a datálása az, ami pontosan belövi ezt, és ha jó tárgyhoz jutunk, mondjuk egy jellemző fémtárgyhoz, akkor azt akár néhány évtized pontossággal is lehet datálni.
Hogyha a hunok történelmének az oktatását nézzük, ön szerint egyébként lehet-e az, hogy a következő generáció már nem úgy tanulja, mint mondjuk évekkel korábban tanították?
Hát biztos, hogy nem úgy fogják tanulni, én csak remélni tudom, hogy jobban fogják tanulni. Én nagyon elégedetlen vagyok azzal, amit a hunokról iskola rendszerünkben tanítanak, mert jó esetben a magyar krónikás hagyományt és néphagyományt viszonylag pontosan megtanítják, tehát a gyermek megtanulja a csodaszarvas mondáját, a csaba mondát, viszont, hogy a tényleges történelmi tények tulajdonképpen miért fontosak, hogy miért kell nekünk a hunokról tudni egyáltalán, az nem világos a számára, tehát nyilván volt egy óriási hódító Attila király, de igazából nincs megmagyarázva az oktatásunkból, hogy miért kell nekünk egy Attila királyról többet tudni, mint egy Genghis Khanról, aki legalább akkora hódító volt.
Akkor tulajdonképpen az a hiányosságunk, hogy epizódokat ismerünk meg a hunok történelméből, de nem látjuk át az egészet.
Még csak ezt sem mondanám, inkább csak tényleg egyetlen epizód, az az epizód, amikor hát a nyugat-római birodalmat is megpróbálja lerohanni, és mondjuk Pannóniába betelepszenek a hunok.
Mindezt elfogadtatni a tudományos élet különböző szegmenseivel, akik kutatásait felülírják esetenként ezek az új kutatások, mennyire nehéz ezt elfogadtatni?
A hunok története az egy kiátkozott téma volt 100 éven keresztül. Elég világos oka van az, hogy a 19. század közepéig ugye az volt az általánosan elfogadott, hogy mi a hunok direkt leszármazottai vagyunk. Majd ezt hát nagyjából a 19. század második felében 100%-ig cáfoltnak vették, és innentől, ha valaki ezzel akart kutatni, foglalkozni, az azt kockáztatta, hogy azt hiszik róla, hogy hát ő a régi módi, ő a 19. századi elméletek híve, inkább senki nem foglalkozott az egész kérdéssel. Hát mostanra már talán eljutottunk addig a pontig, hogy ez már nem számít, és lehet objektívan neki menni, és megvizsgálni, és téziseket fölállítani, és nem próbálják előre minősíteni az embert, hogy akkor vajon milyenek lesznek azok a tézisek, ha nem meghallgatják.
Egy-egy tudományos eredmény mindig vonz kétkedőket is. Találkozott támadásokkal, tagadásokkal?
Két oldalról is. Tehát nyilván van az a hát túlfűtött érzelmi hozzáállás, akik abtól a pillanattól, hogy én a magyar hun mondát nem 100% igazként kezelem, hanem egy mondának, ami nyomokban tartalmaz történelmi valóságot, attól a pillanattól én a tudomány árulója vagyok a szemükben, aki egy fontos forrást eltagadok. De a másik oldalról igen, léteznek olyanok is, akik pedig inkább minden jelenséget megpróbálnak mondának beállítani, vagy például, hát ha ezt a magyar hunmondát vesszük, minden elemét importnak próbálják, veszik, amit nyugatról vettünk, olyat is, amiről nyilvánvalóan sehol nem, egyetlen nyugati nép hagyományában és egyetlen nyugati forrásban sincs, csak a miénkben.
Egyébként a vita az sokszor előre is viheti a szakmát, nem?
Előre kéne vinnie, egyébként előre is viszi, csak néha lassan.
Lassan, igen. Hogyha a nyelvi területen maradunk, akkor nagyon érdekelne, hogy maradtak-e fent például szavaink. Vannak-e olyan szókészleteink, ami hajaz az akkorira?
Hát a hun nyelvről rettentő kevés az ismeretünk, ez a probléma. A kínai források néhány hun nevet, szót esetleg rögzítenek, ez szinte megoldhatatlan probléma, mert a kínai nyelv annyit változott közben, hogy az eredeti alakot szinte reménytelen rekonstruálni. Egyebekben a hunoknak maguknak ma is vita kérdés, hogy volt-e bármi nemű írásuk. Minden esetre az Európába, a Pannoniába bejött hunoktól egyelőre semmi, és ez már nem hiszem, hogy megváltozna. Tehát őtőlük nem várhatunk sajátot. A görög-római szerzők meg neveket jegyeztek föl, most itt a nevek esetében rögtön vitatni lehet, hogy na most az tényleg hun név, vagy nem egy hun neve, tehát mondjuk engem is Fehér Bencének hívnak, hát a Bence az nem egy ős magyar szó, és mégis csak magyar vagyok, nyilván attól, hogy valakit Attilának hívtak, az teljesen legitim feltételezés, hogy a neve az melleslegei gót eredetű szó, a függetlenül attól, hogy ő egy törzsökös hun volt, és hát a nyugati forrásokban tudtommal összesen 3 szót, közszót írtak le, hogy az hun, abból 2-re nagyjából bebizonyították, hogy azt egyébként valamilyen alávetett nép nyelvén lehet, mert nem igazán felel meg annak, amit egy pusztai nép fonetikájáról. Ezzel szemben lehet neki értelmezést adni, szláv vagy
de mi ez nyelven. A 3 például? Ez?
A harmadikat mondom, ami viszont lehetőség, de arról még soha senki nem, hát nem soha senki nem, de utóbbi 100 évben az elmondott átok miatt nem beszélt senki, ugyanis Jordánész azt írja, hogy az a terület, ahova a hunok visszavonultak, miután kénytelenek voltak elhagyni a Kárpát-medencét, annak a Hunivár nevet adták.
Oh.
Hát és ugye ez bizonyos fokig tényleg emlékeztet egy magyar kifejezésre, egy magyar szóra. Az adott magyar szó egyébként iráni eredetű a magyar nyelvben, tehát abból a szempontból nem visz előre, hogy most ezt mi a hun nyelvből vettük, vagy az iráni nyelvekből vettük, innentől nem fogunk tudni előbbre jutni, de legalább egy ténylegesen hunnak kinéző szavunk van, és legalább egy olyan jó pont, ahol megint csak két oldalról lehet támadni az embert, ha ezzel foglalkozik.
Nem könnyű akkor a szakemberek dolga ebben az esetben. A szavak készletéről már sokat beszéltünk, viszont nem sokat tudhatunk, de például a hunok írásáról, hogy miként írhattak rovásírással, vagy milyen jelöléssel, arról van információjuk?
Nem jutok igazán hozzá, Mongóliában, az ázsiai hun területeken mongol kutatók beszámolnak arról, hogy találtak szikla rajzokat és szikla feliratokat, amelyeket ők a hunokhoz kötnek, de amíg ez nincs kellően publikálva, addig ezt csak találgatni tudjuk, hogy ennek mi a jelentősége. Tehát itt várni kell a mongol meg a Mongóliában dolgozó nyugati kutatókra, hogy előjöjjenek az eredményeikkel. Európában én eddig nem találkoztam olyan sziklarajzzal, vagy akármilyen felirattal, amit okkal lehetett volna a hunokhoz kötni.
Említette ezt a mongolt. Ennyire nehéz megszerezni tőlük, vagy mi múlik? Az ennyire friss kutatási felismerés, hogy ez lehet, hogy a hunokhoz kapcsolódó?
Ez viszonylag friss kutatási felismerés. Azon felül hát az egy nagyon messzi vidék, ahol ugye 100 kilométert kell a pusztában lovagolni, amíg eljutunk az objektumhoz.
Ez jól hangzik.
Igen, jó, de ez nem teszi könnyen kutathatóvá. És hát egy ilyen szikla rajznak az értelmezése se könnyű, mert például hogyan datáljuk, tehát ezt még évezred pontossággal se tudjuk datálni addig, amíg maga a szöveg nem válik valamilyen szinten érthetővé, vagy párhuzamokkal rendelkezővé.
Az ottani szakemberek meg mikor meglátták, akkor nekik viszont azt sugallta, hogy ez hunokhoz kapcsolható emlékünk.
Nekik igen, de hát a tudomány az már olyan, hogy akármekkora egy kutató, nem hiszek neki addig, amíg bizonyítékokkal elég nem tárja, amíg csak mondja.
Reméljük, akkor hamarosan ellovagol arra, és majd beszámol róla. Még így a műsorunk végéhez érve szeretném megkérdezni, hogy beszéltünk ugye a hunok történetének tanításáról, olyan kíváncsi lennék, hogy nyilván nagyon sok szakember egyeztetésén múlik, de hogy ön a szíve szerint egyébként hogy oktatná, hogy lenne jó megfogni ezt a területet.
Amellett, hogy a jelen hát néphagyomány és monda oktatást természetesen meg kéne tartani, és hozzákapcsolni, tudatosítani, hogy ezért is kell sokat tudni a hunokról, emellett hát az ókor végénél azt kéne beépíteni, hogy az ókori kultúra bukásába, átalakulásába milyen fontos szerepet játszott a hunbirodalom, és nagyon beemelném az oktatásba a hunbirodalom területét, hogy milyen népeket foglalt magába, mert hiszen, és ez már a magyar őstörténethez tartozik, ezek között a népek között nyilvánvalóan kizárásos alapon ott kellett, hogy legyenek a magyarok összes mindenrendű ősei is.
Hát reméljük, akkor hamarosan így is hazaérkeznek gyermekeink, hogy majd megtudjuk tőlük, hogy változott az oktatás, és többet tudhatunk meg a hunok történelméről. Dr. Fehér Bencének köszönöm, hogy idejött hozzánk. Köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
A Magyarság Kutató Intézet Klasszika Filológia Kutatóközpontjának igazgatójával beszélgettem. Újabb információkat tudhattunk meg, ez volt itt az eredet. Jövő héten találkozzunk ismét. Búcsúzok mára.